Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viselet darabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek, az eseményen Jászter Beáta készített összeállítást.
Darmos István néprajzkutatóval, a konferencia szervezőjével beszélgetek. Mik voltak a legfontosabb dolgok, amiket meg lehetett egymástól tanulni, hiszen itt néprajzos, illetve viseletkutató, textilrestaurátor, régész is előadott.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy nagyon jól telt ez a délelőtt, én nagyon nagy figyelemmel hallgattam mindenki előadását, és az egyik tanulság az volt, hogy ugye igyekeztünk sokféle szempontból körbejárni ezt a témakört. Végére ez derült ki, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a régészeti anyag, a századfordulós férfi viseletek, vagy éppen a lakodalmi öltözködésnek a egyes elemei, például a katonai öltözködése, tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is. Tehát ez egy tudományos mélységű előadásokat hallhattunk.
A saját előadásod jellegzetességek az empléni városok és falvak lakodalmi öltözködésében. Mi már feldolgoztuk ketten az Európa Rádió hullámhosszán a lakodalmi népszokásokat, és egy picit érintettük is akkor az öltözködést, de most különös érdeklődéssel voltál a vőfékendők irányába. A mi vidékünkön még szerintem ma is van olyan lakodalom, ahol a vőfékendőt visel.
Igen, a vőfékendőről azt kell tudni, hogy ameddig szőttek, addig készítettek vőfékendőt is, és addig használták a lakodalmakban. Itt nyugodtan mondhatjuk a bodrogközi falvakat, a hegyközi falvakat, vagy Tokaj hegyalját, és mindegy, hogy milyen nemzetiségű a csoport, tehát itt a ruszinok, a szlovák eredetű lakosság is használta, a sváb eredetű lakosság is használta ezeket, és nagyon érdekes pontokat lehetett találni, és nagyon érdekes párhuzamokat lehetett találni. Az egyik például, hogy leírásokban benne van a lobogós vagy zászlós lakodalom, ahol a lakodalmi menet előtt egy rúdra erősített vőfékendők, illetve hosszúkendők, illetve hát nagykendők, rojtos nagykendőket kötöttek föl, a tetejébe virágcsokrot vagy télen keszkenőt tettek, és ez vezette föl a lakodalmi menetet, de ez 1910 előtti szokás leírásokba található meg, és most a feldolgozás alatt találtam egy olyan, ha jól emlékszem, végardói lakodalmas menetről egy fotót 1966-ból, tehát egy több mint fél évszázaddal későbbi fotót, ahol egy zöld ágat díszítettek fel kendőkkel, és azt vitték a lakodalmas menet előtt. Tehát nagyon érdekes párhuzamok vannak, és ez csak egyetlen egy momentum ebből a témakörből.
Egy mikrokonferencián beszélgetek Zay Orsolya régésztörténésszel, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetéből, és egy nagyon érdekes előadást hallottunk a mente díszeiről, de egészen pontosan egy olyan különleges szövési technikáról, amelyről lehet, hogy nem tudunk, nem hallottunk, és mostanában nem is látjuk. Ez a kártyás szövés. Ez mit jelent?
Több ezer éves technikáról van igazából szó. Egész Európában, sőt egész Eurázsiában ismerték. Az első leleteink azok bronzkorból származnak jelenleg, és úgy látjuk, hogy a Kárpát-medencében egészen az ipari forradalom végéig, tehát amíg meg nem szűnnek a céhek, és nem indul el az igazi nagy gyári ipari termelés, addig használják, meg úgy tűnik, hogy perifériákon a néprajzi anyagban is megmarad nagyon szorványosan. Nehéz fölismerni, mert nem nagyon tanítják egyébként. Nagyon elszórt helyeken lehet, hagyományok házában néha el lehet csípni egy oktatást, de akkor sem az összes technikát, mert nagyon sokfélét lehet vele készíteni. A neve az a kártyás vagy táblácskás szövés. Ez kicsi kártyákat jelent, szokták ma csinálni egyébként játékkártyából már, hogy magyar meg francia kártyából. Ki kell lyukasztani a széleit, és akkor van 3 lyukú, 4 lyukú, 6 lyukú, nagyon sokféle. ezekbe kell befűzni a fonalat, és a kártyáknak a forgatásával hozunk létre igazából szárnyílást úgy, mint a szövőszéken, és akkor a vetüléket, egy vetülékszálat, vagy többet kell beledobálni. Ez odáig megy, van 15. századból olyan Nürnbergből származó mintakönyvünk, amit apácák készítettek, tehát nekik egy megélhetés is volt a középkor folyamán, ahol legalább 8 hölgy jegyzett benne. Számsorokat látunk, nem úgy használják, mint mi kockás papíron, és ott például ezüst és aranyfém fonalakkal is dolgoznak, meg van beleszűve toll, vagy igaz gyöngy is. Tehát, hogy nagyon reprezentatív is tudott ez lenni. A középkori ember számára ez egész Európában egy nagyon elterjedt dolog volt. Nagyon sokféle ruházati elem készült belőle, és a mentéken ez látható. Úgyhogy ez a zsinóros díszítés, amit a 19-20. Századból ismerünk, az már egy egyszerűbb változata, hát pedig ott is van fémfonal gyakran, de itt egészen ilyen aranyosan, ezüstösen csillogott a férfiak ruházatán.
Akkor a újkorról beszélünk, milyen leletekben lehet ezeket megtalálni, és Magyarországon mennyi ilyen ruhadarabot vagy kiegészítőt azonosítanak? Mennyire elterjedt ez a régészek körében, hiszen erről is szólt egy kicsit az előadás.
Igen, az az igazság, hogy régészeti textilekkel egészen kevesen foglalkoznak Magyarországon, pedig nagyon sok van. Én is ugye 15 éve egyetemen kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és ahogy járok körbe a múzeumok között, azt látom, hogy borzasztó sok van, csak annyira specializált a téma, hogy kevés kolléga kezd el vele foglalkozni. Egyrészt egyetemen sem nagyon tanítják, most az ELTE-vel csinálunk pár éve közös projekteket, és akkor én is oktatok kifejezetten régészeti textilt és viselettörténetet a hallgatóknak, amire azt tudom mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát régész hallgatók mellett általában néprajzosok, egyiptológusok, kultúrantropológusok, történészek ugyanúgy jelentkeznek, és fiúk és lányok is. Úgyhogy az előző fél évben 30 hallgatóm volt, és mondták a kollégák, hogy másfél nap alatt betelt a jelentkezés, és abból 10 fiú. Úgyhogy nem lenne egy periféria téma, érdeklődés van rá, meg kell szervezni Magyarországon, hogy legyen, és hogy milyenek a leletek. Általában kriptákból származnak, kevésbé sírból, tehát földből. Ugye Magyarországnak nem olyan az éghajlata, hogy jó megtartással kerüljenek elő textil leletek. Van ilyen, de általában inkább kriptákból. És hát ugye azért is aktuális, hogy hívott a múzeum, mert a szomszédból, Sárospatakról van egy elég nagy mennyiségű leletegyüttesünk, aminek folyamatosan folyik a feldolgozása, és ott egész nagy számban vannak jelen ilyen szép paszományos menték.
Barsi Csabával, a Miskolci Herman Otto Múzeum gyűjteménykezelőjével beszélgetek. A mikrokonferencián a századforduló hagyományos férfi viselete Magyarországon címmel tartott előadást. Gyönyörű képeket láttunk, és elhangzott az is, hogy egy-egy képen órákig lehet bogarászni, és tényleg csodálatos fotográfiák mesélnek sok mindenről. Induljunk akkor mi is ki ebből, és kezdjünk el mesélni, kezdjük legfelülről a fejfedővel.
Igen, ezek a képek nagyon részletgazdagok. Nagyon sok olyan fotót tudtam összegyűjteni, ami még üvegnegatívra készül, és érdekes, hogy mennyire élesek ezek a képek. Ha a férfi viseletet a fejtetőtől lefelé végig vesszük, akkor nyilván a kalap az, ami a legelső kérdés, vagy fejfedő, mert nem csak kalap, hanem süveg is, kucsma is volt divatban abban az időben. Nagyon sokféle formája volt akkor, ami sajnos ma már nem látható. Azért izgalmasak, azért egzotikusak ezek a képek sok esetben, mert hogy olyan ruhaelemekkel, viseleti elemekkel találkozunk rajtuk, amiket ma már nem tudunk mindennapokban látni, nem találkozunk vele még a hagyományos zöldségnél sem. Nagyon izgalmas a kalap díszeknek a különbözősége, rengeteg tolltípust nagyon érdekes csokorban, nagyon érdekes formába alkalmaztak kalapdíszként, de hogyha megyünk lefelé, akkor az arcon a legfontosabb, mondjam úgy, leglátványosabb díszítmény a bajusz viselése, vagy a szakál viselése, vagy mindkettő együttesen. Nyilván nem mehetnénk el a férfi hajviselet mellett sem, de hogyha ezt főfedővel képzeljük el, akkor nyilván az már másodsorba tárgyalható csak, mert hogy a főfedő az nagyon sok esetben eltakarja ezt. Ha megyünk lejjebb, akkor a nyakrésznél nagyon sok olyan nyakra valót, mondhatnám azt is, hogy nyakkendőt alkalmaztak, hogy csokorra volt kötve. valahogy ez is kikopott, eltűnt. A mostani nyakkendők teljesen más típusúak, mint ami akkor volt. Az anyaga is más, a formája is más, a jellege is más. Ugye azt nagyon sajnálom, hogy azt a régi divatot színészek talán, színházba talán láthatjuk még, de nagyon-nagyon kevésszer. Lehetne beszélni az alsó ruházatról, tehát az ingekről, de azt most itt az előadásban nem érintettem, inkább érintettem a mellénytípusokat, a dolmányokat. A dolmányon keresztül lehetett volna még a mádliról is, a mentéről is beszélni, az attilákról, de úgy voltam vele, hogy ebbe a 20 percben nagyon kevés információt lehet összesűríteni, és ahogy az elején mondtuk is, hogy annyira részlet gazdagsággal találkozhatunk a 19. század végén, a 20. század elején, a viseleteken, hogy inkább nyilván a kiegészítőkről lehetne itt szót ejteni. Én a pitykegombok kutatásával foglalkozom 11 éve, úgyhogy annak különböző formai egyeiről, különböző méretéről, különböző anyag használatáról, a nemesfémek használatáról. Voltak olyan kiegészítők a régi mellényeken, mint az óralánc, ami megint csak egy picit emelkedettebb, díszesebb hangulatot adott az öltözetnek, majd aztán nagyon fontos témámá vált most a különböző nadrágtípusok használata, mert azt látom, azt érzékelem, hogy a konfekció olyan szinten fölváltotta a régi viseletelemeket, hogy nem csak mellényben használunk most, jelenkorban ilyen seremhátú, egyszerű öltöny mellényeket, hanem nadrágban még inkább, még nagyobb előszeretettel. Nyilván a régi nadrágok viselése nem annyira komfortos, nem annyira könnyű. A régi nadrág típusoknak a takarítása, tisztítása nem olyan egyszerű, mint a mostaniaké, és így a bőgatyák is eltűnnek lassan a hagyományőrzők színpadáról. A magyar nadrág meg már szinte teljesen eltűnt. Teljesen eltűnt. Ez a kis előkés magyar nadrág, ami nem slitzel, hanem egy lehajtható előkével, eleve már egy olyan formai megoldást adott, hogy sokkal magasabb volt a dereka. A testarány teljesen másképp szabályozta, változtatta meg. Úgy tűnt, hogy a legénység vagy a férfi nép az egy hosszabb lábú és rövidebb felsőderekú lett volna, és ez a fajta szépségideál, ez a hölgyeknél is ugyanúgy megvolt. Tehát, hogy itt megjön egy, vagy előjön egy olyan párhuzam, hogy a férfi és a női viseletben is az a fajta arányosság, az így volt szép az emberek számára, tehát hogy a szépségideálhoz alkalmazkodott. És hát csak érintőlegesen beszéltünk a csizmákról és a csizma típusokról, mert hát ez is egy külön előadásnak is megfelelt volna. 20 percben ezt csak érinteni tudtuk, de bízom benne, hogy mindenki számára egy nagyon-nagyon gazdag képanyaggal tudtam érkezni, és igyekeztem a helyi régi fotókat megmutatni, amit megtaláltam különböző közgyűjteményekben.
Így van, milyen szerencse, hogy ebből az időszakból fotók vannak. Nem rajzok, nem festmények, hanem fotók, amelyek már nagyon realisztikusan dokumentálják azt, hogy milyen viseletet hordtak, és ahogy nézegettük ezeket a fotókat, azt is megállapíthattuk, hogy milyen jól keveredett a polgári stílus a paraszti stílussal. Tehát volt egy polgár asszony, és volt egy bőgatyás férfi, tehát nem zavarta az embereket, hogy a divat irányzatok, vagy éppen a társadalmi helyzetüknek megfelelően hogyan bujkálnak, vagy hogyan kacskaringóznak a divat útjain.
Igen, ezt hangoztattam is, hogy a divatot nem lehetett keretekbe zárni. Oda-vissza hatás volt, különböző társadalmi rétegeknél nagyon nagy volt az átjárás, és a magasabb és az alacsonyabb társadalmi réteg is hatással volt a másikra, és hát nyilván az alacsonyabb társadalmi réteg igyekezett a magasabb társadalmi réteg divatjához igazodni, de ennek ellenére ez tényleg egy egészen szépen egymásra hatott, és egészen szépen összehangolódott. A képek nem csak erről árulkodnak, nyilván ilyenkor forráskritikát is kell alkalmazni, tehát akkor, amikor látunk egy fotót, utána érdemes még járni, hogy kit ábrázol, milyen állapotban, milyen eseményen, ki készítette a fényképet, milyen céllal készítette a fényképet, de az kétségtelen, hogy a különböző rajzok, festményekhez képest azért ezek mégis kézzelfoghatóbb ruhadarabokat tudnak megmutatni számunkra. Egy kutató számára minden információ fontos, úgyhogy az írott dokumentáció, a festmények, a rajzok, a különböző elbeszélések és a fotók együttesen alkotnak egy szép kerek történetet.
De megdöbbenve láttam a szűrt egy városi, méghozzá egy debreceni gyűjteményben, tehát polgárember is viselte.
Így van. A szűr az most már a pásztoroknál maradt meg, és a pásztorok viselik a mai korunkban, de azért most nagy-nagy népszerűségnek örvend a szűr, és a szűrkészítésre is most egyre nagyobb figyelem vetül, úgyhogy valahogy ez a ruhadarab lehet, hogy megint ugyanúgy egy ilyen nemzeti jelképpé is tud válni, azt hiszem, hogy hungarikum lett.
Az is elhangzott az előadásán, hogy van egy olyan gyűjtemény, fotógyűjtemény, egy színezett fotógyűjtemény, amely az Egyesült Királyságból kerül hozzánk, de hogy magyarországi képeket tartalmaz.
Igen, 1864-ben a londoni világkiállításra készültek olyan fotók, amit itt Magyarországon készítettek, és úgy gondolták, hogy nem csak simán lefotózzák, és azzal próbálják megjeleníteni a magyar társadalom különböző színességét, hanem be is színezték őket. És ez nemrégiben a Néprajzi Múzeumban egy kiállítás keretében látható volt, tehát továbbra is a londoni múzeum birtokában van ez a képanyag, viszont egy kiállítás erejéig ez Magyarországra hazajött, volt szerencsém ezt látni, ezt a kiállítást, készült ebből egy kiadvány, úgyhogy azt a Néprajzi Múzeumban elérhető, azt meg lehet vásárolni, és nagyon-nagyon érdekes, amik azon a képeken megragadhatók.
Zárásként hadd kérdezzem meg még azt, hogy a századfordulónak a divatja, az hat-e valahogy ma miránk, a mai öltözködésünkre, a mai életünkre, arra, hogy ma mit viselünk? Akár legyünk vidéki emberek, akár legyünk polgáremberek, nagyvárosi emberek.
Nekem az az érzésem, hogy igen. Mégpedig azokra legfőképpen, akik megpróbálják a nemzeti öntudatukat egy kicsit keresni. Vagy nem csak a nemzeti öntudatukat, hanem a múltjukat. Tehát ha visszamegyünk az időbe, akkor egyre inkább találunk olyan sajátosságokat, ami a mi hazánkra, a mi nemzetünkre jellemző volt. Ma már a divat olyan világméretű diktálással alakítja a férfiak, a nők, a gyermekek, az ifjúságnak az öltözetét, hogy nagyon nehéz abból kiragadni olyat, ami nemzeti sajátosság. De a 19. század végén még ez abszolút tetten érhető volt.
Szakáli Andrással, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnökével beszélgetek, mert hogy az előadásodban a katonai és a népviselet közötti egyezésekről beszéltél. Nagyon érdekes és nagyon szép, ahogy a kettő ötvöződik. Melyikből merítkezik? Ki kitől vesz át?
A történet eleje ott kezdődik, hogy 1867-es kiegyezést követően sikerül végre azt elérni véderő szempontjából, ha nem is teljesen, amit 1848-ban elveszítettünk. Ezért ugye az egyenruhákban megkülönböztetés kellett abból a szempontból, hogy az osztrák haderő és a magyar haderő a közös haderő kivételével egy különlegesebb vagy eltérőbb egyenruházathoz jusson hozzá. Itt alapvetően a vitézkötést kell kiemelni, amely nadrág szárán szemből nézve előről látható módon jelent meg. Itt a legénységi állományról beszélek elsősorban, illetve a felső ruházata a különböző, ugye hosszú időszakon keresztül 1916-ig gyakorlatilag a vitézi motivumok határozzák meg az egyenruhának ezt a jelképét. Ugyanakkor persze változik tolmány, zubbony, sávoly ruházat, sok minden bejön, sok mindennel próbálkoznak, viszont a felső ruházaton is a zsinórozások, az úgynevezett kutyatöke című nevű, és a csontváz attillás zsinórozások, tehát a zsinórozások a vállapon, a legénységi állománynál ugye értelemszerűen nem arany, nem ezüst, hanem egyszerű megy színű anyagokból készült, a tiszteknél aranyszínből, a altiszteknél pedig ezüst színből. De a lényeg az, hogy igazából a zsinórozás, a sújtás, a passzomány, a kézelőn jobb és bal karon, mindezek díszítő elemként vannak jelen, és az előbb említett módon a dolmány is, ugye egy civil viseletnek lehet nevezni. Ami még fontos, hogy a tiszti állomány, az különböző szinteken jelenik meg a közéletben is. Tehát külön szabályozták számukra, hogy például otthon milyen öltözetben legyenek, például otthon lehetett viselni barna kesztyűt, de már egyébként fehér kesztyűbe kellett másút megjelenni, illetve a laktanyai viseletük, a szolgálati jelképek viselése, azok a fontos elemeket próbálták szabályozni. Igen, nem? Csak a tisztek is kényelmes módon akartak öltözni, időnként bevetettek változásokat, praktikákat, amit később, sok-sok tiltás után egyszer csak jóvá hagyott a minisztérium is, mert az lett a szabályos öltözet.
A mai katonai ruhákban mi utal a néphagyományra, vagy a régi viseletre, akár a régi katonai viseletre?
Itt is egy kicsit vissza kell lépni. Az első világháború megmutatta, hogy ez alkalmatlan, ez a ruházat. Igazából már az orosz és japán háború hozta azt a változást meg, hogy nem elég ez a színes ruházat, tehát ez gyakorlatilag katasztrófát okoz a harcmezőn. Látható, csillog, fényes, mindenre jó, de arra nem, amire kéne, hogy megvédje a katonákat. Ezért elkezdte gondolkozni a hadvezetés szintjén, hogy milyen új színeket találjanak ki. És ekkor ugye kitalálják az úgynevezett csukaszürkét, majd a tábori szürkét, ami zöldes szürke volt, és majd a keki, ami bejön 1919-be. És ez azért fontos itt ide visszatérnünk, mert itt veszti a jelentőségét a díszítés, a csillogó-villogó ruha, ami eddig első szint volt, a többi alatta. Itt viszont már a tábori körülmények között harchelyzetben használható egyenruha egyenértékűvé válik a díszruhával, sőt, talán egy kicsit fölé is helyezhetjük nyugodtan. A mai modern egyenruházatban én azt gondolom, hogy a társasági ruházat, a társasági öltöny, ami van, ez őriz némi pompát, viszont ez az, amit ma már nem nagyon látunk. Látunk díszelgőket augusztus 20-án, nagyobb állami ünnepeken, az ászló felvonásoknál, katonai temetéseken, de az általában vett katonák most már csak a tábori ruházatnak megfelelő ruhát viselik.
Kedves hallgatóink, kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti néprajzi előadásaink keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viselet darabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek meg, az eseményről Jászter Beáta összeállítását hallották.